Kedves gyülekezet, mai igénk Lukács evangéliuma 10. fejezetéből az utolsó szakasz a 38-tól a 42. versig szeretettel. Köszöntjük az igehirdetést személyesen is. Itt, illetve felvételről hallgatókat. Mert hogy így is lehetséges, nem tudom, hogy ez a www.megbékéléstemplom.hu azé, amire ha rákattintunk, akkor meghallgathatjuk az ige hirdetést, ugye?
Igen.
Tehát erre az oldalra, ha valaki rákattint, a www.megbékéléstemplom, tehát megbékéléstemplom.hu, akkor ott felvételről is meghallgathatja az ige hirdetéseket. Az igénk pedig a következőképpen hangzik, lőn pedig, mikor az úton mentek, hogy ő bement egy faluba, egy Márta nevű asszony pedig befogadta őt házába. És ennek volt egy Mária nevezetű testvére, ki is Jézus lábainál leülvén hallgatta az ő beszédét. Márta pedig foglalatos volt a szüntelen való szolgálatban. Előállván azért mondta, Uram, nincs én arra gondolt, hogy az én testvérem magamra hagyott engem, hogy szolgáljak. Mondjad azért néki, hogy segítsen nékem. Felelvén pedig mondta néki Jézus, Márta, Márta, szorgalmas vagy, és sokra igyekezel. De egy a szükséges dolog, és Mária a jobb részt választotta, mely el nem vétetik tőle. Most már hónapok óta, most már lehet a hónapokat többes számban említeni, az új egyházi esztendőben az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogy mi az elég. Elég néked az én kegyelmem, az én erőm erőtlenség által végeztetik el, mondja a régi Károli fordítás, ez az év vezérigéje. És hát a mai textusunk alapján a sok és az egy áll szemben egymással. Ennek alapján fogjuk most megvizsgálni, hogy vajon az az egy elége, vagy pedig a sok felé kell elfordulnunk, most csak ilyen talányosan kezdem az egészet, mert előtte a történetünk szereplőit kell mindenképpen bemutatnunk. Nem tudom, ki tudja, hogy annak idején az embereket többnyire szókorban kétszer temették el, körülbelül egy évvel az első temetés után a csontokat úgynevezett osszáriumban gyűjtötték össze. Ez egy akkora kis, főleg kőből készült, festett vagy nyers színű ládikó volt, ami akkora volt, mint az embernek a leghosszabb csontja, illetve a szélessége, mint a koponyának a szélessége, és amikor már csak a csontok maradtak, ezt beletették ebbe a ládikóba, és ha lehetett, ráhívták, hogy ki van ebben a látában. Sok bibliai nevet is megtalálunk közöttük, nagyjából abból a korból. Nem tudjuk persze, hogy annak a csontjai vannak-e ott, akinek a neve a ládikó, mert van például Jézus, a József fia, ilyen feliratú osszárium is, de a leletek között találtak egyet, amin ez a név, ez a két név van, Mária és Márta. Nagyon érdekes, hogy így együtt említi az osszárium ezt a két nevet. Lehetett egy másik testvérpár is, Mária és Márta. Az egyik név, régi héber név, a Miriamnak a görögös változata. Tudjuk, hogy Mózes testvére volt, Miriam, a Márta pedig arám eredetű név. És talán érdemes egy kicsit megvizsgálni, hogy a név mit jelent, mert régen még megpróbáltak úgy nevet adni, hogy az egy kicsit jellemezze azt, aki a névnek a viselője. Csak úgy tudom elképzelni, hogy többféleképpen nevezték az embert, mikor megszületett, és a több névből volt ebben becenév is, volt ugratás, volt, volt az apa büszkesége is, az maradt meg, ami leginkább jellemezte őt. Volt például, akit kutyának neveztek el, és méghozzá harapós kutyának, Káleb. Például azt jelenti, hogy hamis kutya. És nem a kutya megvetett, inkább a sakáléhoz hasonló természete miatt kapta ezt a nevet például Káleb, hanem a hűsége miatt, a harciassága miatt, a dolgokért való kiállása, megküzdeni akarása miatt. És így rajta ragadt a Káleb név. Akkor nem volt ilyen, hogy a keresztneveknek a könyve, amit ma a szülők esetleg felütnek, és akkor keresnek benne egy nevet, vagy hallják, hogy melyek az adott időszaknak a kedvenc nevei, és akkor abból választanak, hanem akkor születtek ezek a nevek. Aztán, amikor így megragadt egy-egy név egy családban, akkor az unokának, vagy már életben nem lévő rokonnak a nevét kedvelték adni az utódoknak, hogy így még tovább emlékezhessenek azokra, akik elmentek. Valószínűleg Márta volt az idősebb kettőjük közül, vele kezdjük ezért a neveknek a megismerését. Három helyen említi a Biblia ezt a testvérpárt. János evangéliumában többször, és ott három testvérről beszél az ige, Máriáról, Mártáról és Lázárról, akit Jézus négy nap sírkamrában való halotti állapotban való tartózkodás után szólít onnan ki, az ügyből nagy álmélkodás, és hát még nagyobb botrány lesz a hatalmi körökben, és ez az utolsó csepp, azt hiszem Jézus poharában, amikor eldöntik, hogy meg kell tőle szabadulni, mert az emberek túlságosan is népszerűnek tartják őt. Szóval ott abban a történetben bukkan fel még Márta, együtt Máriával, és Mária, az ő személye már egy kicsit nehezebben azonosítható, még egy másik János evangéliumában lévő történetben. De most maradjunk Mártánál. Ez az arámi eredetű szó, ez úrnőt jelent. Úrnőt, vagy akár csak így a ház úrnőjét is. És biztos tudjuk, hogy milyen a ház úrnője. Nem azáltal lesz azzá, hogy a férj rajong érte és lába elé helyez mindenféle értéket, hanem abban az értelemben, ahogy a példabeszédek könyve beszél a derék asszonyról, aki tudja, hogy mi a dolga a háztartásban, azt kézben tartja, rendben tartja, sőt, ott azt mondja az ige, hogy a férjét is megismerik a kapuban, hogy milyen ing van rajta, abból kiderül, hogy milyen a feleség. Tehát szokták mondani azt is, hogy minden jelentősebb férfi mögött van egy erős, meghatározó asszony. Bizony, nem jó az embernek egyedül lenni, és az ember ereje, méltósága az egy másik embertől is van. Márta egy ilyen igazi úrnő volt. Ő volt, aki befogadta Jézust a házba, aki kézben tartotta az ügyeket. Mostani igény szerint kicsit túlzásba vitte a dolgokat. Nem volt elég neki semmi. Most azt gondolom, hogy nem egyszerűen kenyeret és egy kis bort adott Jézusnak, ott ugye a zsíros kenyeret nem ismerték, vagy egy tál gyümölcsöt, hanem hát ahogy ez a hithősök, a nagyok csinálták, emlékszünk Ábrahámra is, úgy fogadja az ismeretlen vendégeket a nagy tölgyfa alatt, csertölgy alatt, hogy egyetek egy falat kenyeret. És ez azt jelenti, hogy elkergeti gyorsan a feleségét, hogy süssön ki több cipót, ő maga levág egy izlalt borjút, és vajat, tejet hoz még a vendégeknek, tehát a falat kenyér, vagy egy kis teja, ahogy mi is szoktuk mondani, az egy lakomát jelentett, és Márta bizonyára nem érte volna be néhány gránátalmával, egy főt szőlővel, vagy ha nem volt egy szezonja ennek, akkor valami aszalt gyümölcsel, hanem ő is elkapta a legkövérebb tyúkot, és neki állt ott az egész házat annak szolgálatába állítani, hogy Jézus itt van. Nem mondja itt az ige, hogy tanítványok is voltak-e ott, mert akkor érthető lenne egy kicsit az ő panaszkodása, hogy Mária pedig ül Jézus lábainál, és hát teljes odaadással hallgatja azt, amit az Úr mond. Lehetséges, hogy egyedül Jézus ült ott a házban, de Márta talált elfoglaltságot, és semmi nem volt elég. Még egy kis virágot oda tenni, még újabb és újabb kérdésekkel elhalmozni, hogy jól üle, nem akar-e még egy párnát, kére vizet, kére a vízbe citromot, kis mézet ne adjon-e neki, milyen volt az út. Tehát egy igazi házi asszony, aki egyben halálra gyötri a vendégét a gondoskodásával, mindegy igazi nyitise máme, ahogy ezt szokták mondani, aki hát addig, míg betegre nem eteti a vendégét, nem nyugszik egy pillanatra sem. És zavarta őt ebben a helyzetben az, hogy a testvére hát nyilván nem feledkezett meg a házigazda szerepéről, de nem csinált olyan nagy ügyet, mindenek felett való ügyet abból, hogy Jézus a vendégük, és ez nem a Jézus iránti tiszteletlenség volt, hanem valamit fontosabbnak ítélt ebben a találkozásban, mint Márta. De mondjunk azért sok jót is Mártáról, és lapozunk egy pillanatra a 11. fejezethez János evangéliumában, ahol mikor Lázár meghal, és Jézus némi késlekedés után érkezik meg, és együtt találja a nagy sírató közösséget, akkor Máriának nincs ereje kimenni Jézushoz. Ő most otthon ül, mint ebben a történetben Jézus lábainál, most otthon buslakodik, depressziós, meg is értjük őt. Nagyon-nagyon-nagyon mélyen érintette Lázár a testvére halála. Nincs ereje kimenni Jézus elé, Márta viszont megy, mert egy igazi úrnő az a mély jászában is úrnő, és tudja, hogy vannak elvégzendő feladatok. És gondoskodni kell a temetésre összesereglett emberekről, fogadni kell a vendégeket, tehát valakinek kell tartania a házat, a rendet működőképes állapotban, akkor is, hogyha még gyászunk van. Mária tehetetlenül ül otthon, nem használható erre a feladatra. Megy is a maga talpra esett módján most is kis szemrehányást tesz, mint a mai textusunkban. Azt mondja, ő mondja ki azt, hogy Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg az én testvérem. Van ebben hit is, hogy Jézus képes arra, hogy megtartsa az ő beteg testvérét. Miért nem jött időben? És ott van ez a szemrehányás. Miért nem jött időben? Ha itt lettél volna, miért nem voltál itt? Akkor nem halt volna meg az én testvérem, és azzal folytatja, hogy de most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja néked az Isten. Talányos mondat ez. Márta nem csak talpra esett, hanem egy nagyon értelmes, éles eszű nő, akinek a hitében benne van, hogy Uram, cselekedj, ahogy jónak gondolod, de most sem mentünk fel az alól téged, hogy élj a hatalmaddal, az atyához való jó viszonyoddal, és valamit csinálj. Megrendítő élményem az, amikor egyszer nekem kellett megmondanom egy kedves barátunknak, hogy a gyermeke abban a balesetben, amiben ő kómába esett, meghalt. Egy hónap múlva vártunk a temetéssel is, és azt mondta rögtön, hogy csinálj valamit. És elfogott ez a szörnyű, kétségbe esett gyengeség, hogy Istenem, ha tehetnék valamit azért, hogy ez az anya visszakapja a fiát. Tehát valami ilyesmi. De nem vagyok ugyanabban a pozícióban, amiben Jézus volt. De ugyanez szólal meg Mártában, hogy Uram, most is tudom, hogy amit csak kérsz az Istentől, megadja. néked. Jézus folytatja ezt a beszélgetést ott. Itt most a mai textusunkban nincs különösebb teológiai beszélgetés Jézus és Márta között, nagyon praktikus beszélgetés, bár van teológiai vonzata is annak, ami ott elhangzik, de itt a feltámadásról beszélgetnek. Jézus azt mondja, feltámad a te testvéred, mire Márta, tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon, nem semmi, ez se, hiszen nagyon sok ember van e tekintetben, bizonytalanságban, hívő emberek között is. Van, aki eleve lezárja, mintha lenne tapasztalata a dologról, és egyszerinek, földinek, anyaghoz kötöttnek tekinti az embernek az életét. Más ad egy esélyt arra, hogy Istennek hatalma legyen a por felett újra, mert hiszen tőle eredezteti az ember, ő adta az életet, és ő veheti el, és visszaadhatja, mert neki hatalma van erre is. És erre mondja Jézus, hogy én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, a meghal is él, és aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Hiszed-e ezt? Majd ezek után van egy beiktatott hitvallási rész. Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten fia, aki a világra eljövendő volt, és amikor ezt így magából kimondja, elszalad, és ő hívja Máriát. Nagyon szép történet, nagyon sok üzenet van ebben is, de nem ez a textusunk, csak hogy bemutassuk egy kicsit Mártát. Tehát nem arról van szó, hogy neki a porrony és a fakanál fontosabb volt, mint az örökkévaló kérdések. Tehát kár lenne őt úgy megítélni, mint egy házi tündért, vagy a ház nagyasszonyát csak, hanem lássuk őt arról az oldaláról is, akit érdekel a feltámadás és az élet, és az, hogy ebben milyen szerepet játszik Isten és az ő egyszülött fia, mi Urunk Jézus Krisztus, ezek mind együtt adják az ő sajátos, vonzó, egyáltalán nem ellenszembes személyiségét. Mária kicsit ellentéte ennek, és úgynevezett gyöngébb nő, a neve is nagyon érdekes, talányos, a Mária, mint mondtam, a Miriamból ered, ami keserűt jelent, keserűséget, szomorúságot, sőt, van egy ilyen értelme is, hogy lázadó, vagy a durcás, a kilóival soha békében nem lévő kislányt is jelenti. Tehát aki nagyon okos, hízásra hajlamos, mindig dúzol, mindig véleménye van a dolgokról, és nagy lázadó, kamaszkorában lázad, és ezért hamarabb kerül bajba, esetleg, mint a többiek. Máriát nehezebben azonosítja a Biblia, mint Mártát, mert nem találunk más Mártát az evangéliumokban, Máriából viszont hatot is találunk. A nyugati egyházi hagyomány hármat ebből összevont, és így a Mária Magdolnát, a bűnös nőt, akinek a nevét nem mondja az ige, aki Jézus lábát megkente az illatos kenettel, és mondjuk így kompromittálta őt a Simon farizeus házában, vagy ki tudja melyik házban, mert nem minden evangélium mondja ugyanazt a helyszínt. Hát egy olyan valaki volt, aki kamaszkorában, mert most sem idősek ezek az asszonyok itt, még bajba került a lázadó természete miatt. Nem találta az élet nagy kérdéseire a választ, vagy nem tudott önmagával igazán mit kezdeni. És ez a név rögzült ő rajta, hogy ő a nagyon értelmes, a világra nagyon nyitott, és önmagával és a világgal elégedetlen, a helyét nehezen találó ember. De mindketten egy házban vannak, egy házastársban. Az úrnő is, és a kicsit keserű, depresszióra hajló, önmagával és mindennel elégedetlen, két értelmes nő. És mind a ketten találkoznak Jézussal. És ez fontos ebben a történetben, hogy Jézus nem egyféle emberekkel hajlandó találkozni. Ha megnézzük, hogy kik azok, akik az ő tanítványai lettek, akik hallották a tanításait, akkor azt látjuk, hogy ez egy nagyon tarka tömeg. Vannak benne olyanok, akiknek nagyon nagy hívési problémáik vannak. Nem nagyon hisznek, se ő benne, se semmi másban. Vannak, akik nagyon bármit elhisznek, és semmit nem tudna úgy mondani Jézus, hogy azt azonnal magukévá ne tennék. Vannak nagyon gyarló emberek, vannak gyávák és bátrak. És ez mind-mind-mind Jézusnak a társasága, mind-mind-mind egy háztartás. Vannak könnyebben halandó, betegesebb emberek, és vannak, akik elviszik a hátukon a földet, ha kell. Hát így Jézus társaságában ott van ez a Mária, akit nagyjából azokkal a történetekkel tudunk egyértelműen azonosítani, vagy amiben Márta és Lázár testvéreként bukkan fel, és bizonyos áthallások miatt azzal a nővel mindenképpen, aki Jézus lábát a jeruzsálemi bevonulás alkalmával az illatos kenettel megkente, más evangélium szerint nem a lábát, hanem a fejét. Szóval valaki, aki az élettel szemben, az élet nehézségeivel szemben nem érzi elég erősnek magát, és többre van szüksége az Úr közelében. Amikor azt az igét lapozzuk fel, hogy ahol a bűn megsokasodik, ott a kegyelem annál inkább bővölködik, akkor, vagy amikor éppen Mária kapcsán a bizonyos megkenetési történetben Jézus azt mondja Simonnak, hogy két ember tartozott, az egyik nagyon sokkal, a másik kevesebbel, és mind a kettőnek elengedték az adósságát. Melyik fogja jobban szeretni azt, aki elengedte az adósságot? És akkor azt mondja bölcsen a farizeus, hogy akinek többet engedtek el. És Jézus azt mondja, igen, jól mondtad, itt van ez az asszony, aki nem győz most mondjuk így túlkompenzálni, vagy túlteljesíteni. Én bejöttem ide a te házadba, nyilván hálából hívta meg Jézust ez az ember, mert őt is meggyógyította az Úr. Te meg nem csókoltál engem. A lábamnak vizet nem adtál. Egyszerűen csak egyfajta korlátozottan udvarias gesztust gyakoroltál felém, hogy szó ne érje a ház elejét, még azt sem mondják, hogy még egy kávéra sem hívta be, kávé mondjuk akkor ott talán nem volt, de mondjuk egy pohár borra sem hívta be. Hát behívjuk őt, és ezzel lezárjuk az úgymond tartozásunkat. Tesz, mint nem tetted meg. És jön ez az asszony, akit kinéznél innen ebből a házból, mert azt gondolja magában a farizeus, hogy ha ez proféta lenne, akkor tudná, hogy ez miféle asszony, és nem engedné, hogy a közelébe jöjjön. De Jézus hagyja, hogy őt kompromittálják. Azt mondja, hogy igen, az asszony a könnyeivel öntözi a lábamat, hajával törli meg, csókolgatja a lábamat. Nagyon bizarra történet, de köszönjük az Úrnak, hogy benne van. Ez is az evangéliumban, mert nem történhet olyan megbotránkoztató dolog az ő közelében, ami ne tiszta szeretetéről és elfogadásáról szólna. Szóval ez Mária, akinek mindig baja van önmagával, de ott van Jézus közelében, és teljes szívből szereti, és most azt hallja Jézus tanításában mind a két asszony, hogy sok tennivaló van, igen. Vannak íratlan szabályok, amelyek kötelezik a ház úrnőjét, kötelezik a vendégváró embert. Sok ilyen dolog van. A szalvétáig elmenően, a lakás az asztal díszítésén át, a mondókákon keresztül, a fogásokig, előétel, ital, hogy a melyik ételhez milyen italt kell adni, és itt tovább ki az, aki ezt fejben tudja tartani, a ház úrnőjét kivéve sokra igyekszel. Bizony ez Ez is egy talányos mondat, és ez is sokkal többet takar, mint hogy túlteljesítesz. Sokra igyekszel, igényes vagy. De egy a szükséges dolog. Vagyis vannak jó dolgok és fontos dolgok, de van nélkülözhetetlen, szükséges dolog, és az egy. Hát sokféle van, és van sok jó elgondolás arról, hogy hogyan kell egy házat vezetni. Nincs két egyforma otthon, nincs két egyforma vendéglő. Ide-oda járnak azok, akik még megtehetik, hogy kiválasszák azt, ami nekik igazán megfelel. Sok ilyen hely van, de szükséges dolog egy van. Egy van. Amikor Jézus egy másik tanításában az Isten országáról beszél, és az ember földi gondjairól, és arról, hogy hogyan imádkozzunk, azt mondja, ne zaklassuk Istent, mint a pogányok teszik ezt, mert Isten tudja, hogy mire van a testnek szüksége. Persze elpanaszolhatjuk neki, hogy hiányzik a szervezetünkből ez az, hogy amiből többlet van, az a fogunkban szaporodó idegen anyag legfeljebb. Elpanaszolhatjuk ezt az Úrnak, igen. Elmondhatjuk gondjainkat is, most a mi atyánkban is, a mindennapi kenyeret is szóba hoztuk. De egy dologra koncentráljatok, mondja ott is Jézus. Ha valamit kértek, akkor az Isten országát, azt, hogy az jobban teljesedjék be az életetekbe. Az isteni elvek, az ő uralma, az ő gondolkodás mondja. Azért imádkozzatok, hogy tudjátok az ő szemén keresztül nézni ezt a világot. Igen, van ebben a történetben most egy elég éles kérdés mindannyiunk számára. Mi is a mi dolgunk ebben a világban? Engem sokszor ért kritika azon a területen, hogy a nélkülözőkért végzett munkát elébe helyeztem az Isten igéje ügyének. Olyan emberek vágták ezt a fejemhez, akiknek az volt a véleménye, hogy ez nem a mi dolgunk. És én pedig arra emlékeztem, hogy Jézusnak minden nap voltak ilyen ügyei is. Tehát ő az embert a maga egészében látta, betegségében, nélkülözésében, és amit tőle telt, azt megtette. De biztos az is, hogy lehet a tevékenységet, úgymond az Isten országáért való tevékenységet is valahogy ott eltúlozni, ahol az ember azt mondja, hogy igen, csak a ennivalójukról, ruhájukról, egyebeikről kell gondolkodni, mert Isten úgyis szerette őket, meg majd üdvözíteni fogja. Nem akarjuk leértékelni Isten igéjét, amely vigasztal, amely megnyitja az értelmet, amely segít bennünket abban, hogy helyesen döntsünk a politikai életben, a mindennapokban, az emberi kapcsolatokban, és Isten igéje ebben is segítségünkre van, és feltölti a lelkünket, belső békességet ad, ösztönöz arra, hogy mindig keressük az Isten országát, ezt idézőjelbe teszem, azt a világot, nem az elvont világot, nem az álmoknak a világát, a majd bekövetkező világot, hanem hogy hogyan lehet istenibbé, jobbá tenni ezt a világot, és kérünk ehhez erőt, vezetést az Úrtól. Igen, ezek döntően fontos dolgok, és itt most Mária a jobb részt választotta. Ugye ismerjük mindannyian, az előbb kis részben említettem ezt, amikor vendégségben agyonnyom bennünket a másiknak a gondoskodó szeretete, és nem tudunk két szót váltani. Egymásra úgy megyünk el, hogy alig tudunk járni a gondoskodástól, de nem tudtunk megbeszélni semmit. A lélek éhesen távolít az együttlétről. Csak erről szólít Jézus, hogy van egy szükséges dolog, és arra sokkal több gondot, energiát, figyelmet kell fordítanunk, hogy jöjjön el az ő országa, hogy legyen békesség, igazság, erős szeretet ezen a világon, hogy az emberek egymásra találjanak különbözőségük ellenére, hogy az erősebb legyen gyöngédebb a gyengéhez, és a gyenge ne alázza magát a kelleténél jobban, legyen ő is öntudatos, hogy amennyire lehetséges, legyünk egymásnak jó természet, jó testvérei természetbeli különbségek ellenére. Mária és Márta, más-más testvérek, és az alig-alig élő szegény Lázár, mind-mind egy család tagjai. Hadd legyen az ő házukban, itt ebben a kis betániai hajlékban, az egy szükséges dolog által nagy békesség, öröm, Isten országa a valóságban. Amen. Imádkozzunk. Énekeljünk egy énekverset, ez a 286-os ének egy nagyon ritkán énekelt ének. Megkockáztatom, hogy van egy énekel.